Keresztség sákramentuma által a mai napon legfrissebb gyülekezeti tagjainként köszönhetjük Sie Lóra és Sie Balázs, Tóth Lídia és Tóth Csanád gyermekeket, és kérjük Isten áldását az ő szüleik, keresztszüleik életére. Kérjük Isten szent lelkének erejét az ő felnövekedésükhöz, és a gondviselő szeretetét útjaik védelmezéséhez és vezetéséhez. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük, hogy itt lehetünk templomodba. Köszönjük, hogy mindez ideig megőriztél bennünket. Megvan a életünk a mai napon is. Kisebb-nagyobb nehézségek, örömök és tragédiák között, de itt lehetünk. Megőrizted egyházadat benne, ezt a magyar református egyházat is. Az évszázadok sodrában nem engedted elveszni, hanem itt lehetünk ebben a templomban, ezen az ünnepen. Megőrizted népünket is, nemzetünket, hogy most legyen miért imádkozzunk hozzád. Kérünk, Urunk, hogy amikor az életünkre gondolunk, akkor rajtad keresztül tegyük azt. Hadd lássuk kenyerünket, hadd lássuk életünket benned. És üzenj nekünk, utas utat. Mert olyan sokat gondoltunk már magunkról is, másról. Olyan sokat terveztünk már magunkról és mástól. De nem a te terveid által, ha úgy akarunk tovább menni, akkor nem lesz rajta a te áldásod is, annak vége enyészet. Ezért kérünk, hogy élet lehessen a mi életünk, valódi élet, örök élet, az életenek kenyere legyen benne te magad. Így kérünk a mai Isten tiszteletért is, áld meg bennünket és meg a szívünket, igéd felé is egymás felé, tőle találjunk. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Szeretett testvérek, Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott leveléből olvasom Istenünk hozzánk szóló igéjét. A Tesszalonika beliekhez írott első levél 5. fejezetéből, az 5. fejezet 15. versétől a 18. versig bezárólag. Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első leveléből az 5. fejezet 15. versétől a 18. verséig így szólít meg bennünket Isten igéje. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás iránt és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Amen. Kedves testvérek, több ünnep kapcsolódik egybe, augusztus 20-a napján Magyarországon. Egyházi ünnep, világi ünnep, népünnep, nemzeti ünnep. És több gondolat és több üzenet van mindig előttünk ezen a napon. És néha nehéz eldönteni. Beszélgettünk is róla, vitatkoztunk is róla egy picit, hogy most akkor új kenyér, vagy államalapítás, vagy Szent István, vagy most minek az ünnepe is tulajdonképpen augusztus 20-a. Hiszen ugye többen mondták, hogy terhelt a fogalom, kommunizmus évei alatt nem lehetett Szent István ünnepet ülni, hiszen államalapítás még csak-csak, de mi az, hogy Szent István, mi az, hogy egyáltalán királyság, mi az, hogy szent. Meg egyáltalán mi az, hogy magyar, hiszen akkor nem volt nálunk divat a nemzeti vonal. Aztán ez az egyház is egy picit igazodott, a református egyházunkban, abban az időben a békesség, illetve a szolgálat teológiája volt idézőjelbe divatos, és ennek az üzenete, ennek a teológiai nyomvonala mentén, ugye mi is új kenyér ünnepét ültünk, amikor a kenyérre emlékeztünk. Kétségtelen azonban, hogy minden rárakódott üzenet, vagy rárakódott teher mellett, azért ez mégiscsak egy régi ünnep, és mind a Szent István hagyománynak, ugye reformátusok egy picit erre is ugrunk, hogy ugye nekünk nagyon nincsenek szentjeink, mármint olyan értelemben szentek, akiknek a jobb kezét körbe hordozhatjuk majd valahol. Tehát ebben az értelemben még talajt is talált a Szent István ünnepet tagadó református béke teológia. De kétségtelen, hogy vannak nagy embereink, és kétségtelen, hogy fontos megünnepelnünk a nemzeti identitásunk számára, elengedhetetlenül fontos, hogy megünnepeljük államalapításunk ünnepét, és az legyen augusztus 20-a, és ehhez kapcsolódóan legyen István, a király, aki mindezt keresztény, pontosabban nyugati, római keresztény alapokon megtette. Annak idején 1000 éves államiságunk feltétlenül összekapcsolódik az egzisztenciával, azzal, hogy mi vagyunk itt a Földön, és nem véletlen, hogy ilyenkor van az új kenyér is. Tehát az, hogy él ez a nép, az, hogy vagyunk egyáltalán, az azért van, mert van kenyerünk. És hogyha majd olvassuk az újságot, akkor abban egyik cikkben említve is van, hogy addig, ameddig a magyar még ünnepel új kenyeret, tud tenni az asztalra, addig ne essünk kétségbe. Mert arattunk, és aratásból van kenyerünk, és a kenyérből lesz télen mit enni. Ezért nem kell még annyira kétségbe estünk, mert az Isten gondviselése még mindig velünk van. Szóval sok ünnep kapcsolódik össze, ebben az ünnepben sok mindent magunk elé vehetünk, minden esetre azonban mindenképpen először vegyük magunk elé Jézus Krisztust. Vajon rajta keresztül minden egyes ünnepben mit kapunk, mit üzen nekünk? Az emberi lét különböző szintjei között, különböző szintjeiben, az állam szintjén, vagy a saját életünk szintjén, mit találunk meg ezekben az ünnepekben, mit találunk meg ebben az ünnepben Jézus Krisztus üzenetéből? Kétségtelen, hogy hálaadás ez az ünnep. Kétségtelen, hogy mikor visszagondolunk azokra a dolgokra, amik köré gyűlünk, amikor így gyűltünk most, akkor első szó, ami megfontolandó, és amit ízlelgetnünk kell, ez a hálaadás. Hálát adhatunk az államért, amiben élünk, a nemzetért, amiben születtünk, amiből az egész világot megismertük. Hálát adhatunk a közegért, amiben mindez megvalósulhat, a családért, és hálát adunk a munkáért, az aratásért, a kenyérért. Hálát adhatunk azért, hogy van nekünk életünk. Azt mondja az Efézus a Tesszalonika beliekhez írott levélben Pál, hogy mindenért hálát adjatok. Mindenért hálát adjatok mindenkor, mert ez az Isten akarata. Gondoljuk végig, milyen korban is élt Pál? Először is tudnunk kell azt, hogy Pál apostolt egész életében, legalábbis a keresztény életében üldözték. Damaszkuszi útig ő üldözött keresztényeket, Aztán Isten Krisztus megragadta, és elküldte egy olyan munkába, adott neki egy olyan egzisztenciát, amiben folyamatosan üldözték. Vagy a rómaiak, vagy a zsidók, legtöbbször a zsidók egyébként, de előfordulhatott az is, hogy az aranyművesek, vagy az ezüstművesek üldözték, ugye Efézusban, mert félte érezték Pál apostol által hirdetett igéből azt, hogy nem lesz majd mit enniük, mert mindenki megtér ehhez az új Istenhez, és akkor mi lesz a különböző elkészített csecsebecsékkel, Diana szobrokkal, meg templomokkal, meg ilyesmikkel. És akkor nem fognak megvásárolni tőlük az emberek semmit, és ők éhen halnak. Volt, hogy ők is üldözték Pált. De Pált folyamatosan üldözték, és nagyon sokszor volt börtönben. Volt, hogy megkövezték, vagy a városfal egyik pontján kosárban eresztették le, nehogy megöljék, de volt börtönben, volt zsidó börtönben, volt római börtönben, különböző városokban, Filippiben például. És az a levél, amely ugye az egyik legszebb és a legörömtelébb levél, a Filippi beliekhez írott levél, szintén börtönből íródott, amiben szintén ugyanazok a szavak szólalnak meg, amik itt is, hogy örüljetek, mindenkor örüljetek és mindenért hálát adjatok. Pál apostol élete abban a korban, amiben élt, tele volt csalódással, tele volt nehézségekkel, tele volt küzdelmekkel, és mégis boldog volt. Nézzük meg a kort, amiben élt. A római birodalom akkor jut majdnem a csúcsra. Legalábbis elkezdődik egy olyan rendszer a római birodalmon belül, ami néhány száz évig tartotta magát, ugye a nagy római birodalom, amit úgy mond talán Cézártól számolódva, körülbelül az 500-as időszámításunk előtt 5. századig, kisebb-nagyobb fellendülésekkel, aztán később egy nagy hanyatlással. Egy nagy világbirodalomban él Pál, amiben mindenféle jólét, jólétnek mindenféle eszköze megtalálható. A rómaiak vízvezetékeket építenek, még Jeruzsálembe is építik az utat, vízvezetéket építenek. Különböző higiéniai rendelkezéseket vezetnek be. Különböző törvényeket adnak, amelyek világossá és egyértelművé teszik az együttlétet. A mai jognak is az alapja a római jog, legalábbis Európában, Angliát kivéve. De fontos alapokat raknak le, és mondjuk azt, hogy a csúcsán van ez a szuperhatalom. Persze, 100-200 évvel később ugye jelentkeznek, de már Pál apostol idejében is megmutatkoztak az hanyatlásnak a jelei. Elsősorban lelki és erkölcsi értelemben. Lelki és erkölcsi hanyatlás, amely a felsőbb rétegeket, a vezető rétegeket érintette először. A gazdagokat, akik megengedhették maguknak azt, hogy rabszolgákat tartsanak, és a rabszolgákkal vagy egymással parázna életet folytassanak. Különböző élvezeti cikkeknek hódoltak. Különböző sportokat űztek, amelyekben emberek haltak meg. Sőt, embereket harcoltattak egymással azért, hogy ők szórakozzanak. És még sorolhatnám, hogy mi az, amit megengedtek maguknak, ami az erkölcsi hanyatlás első jele volt, aztán megjelentek a peremvidékeken olyan hatalmak, olyan birodalmak, amik már erősebbek voltak, mint ők. Egyelőre csak emberben. Őket megpróbálták megvásárolni, lefizetni, felbérelni, megvásárolni a lelküket. Megpróbálták meghódítani őket, aztán beengedték őket a birodalomba. Munkaerőnek, harcosnak használták őket. És végül ez a birodalom közel 500 év alatt összeomlott. Lehet, hogy ami akkor 500 év volt, most már csak 100 lesz. Mi is egy olyan korban élünk, amelyben van egy szuperhatalom, amely uralja a világot, különböző lehetőségeket biztosít a felsőbb rétegeknek, hogy élvezeti cikként tekintsék az életet. És már eljutottunk odáig, éppen nemrég láttam az egyik adón, hogy kísérletet tettek arra, hogy vajon élőben, televíziós játékban játszanának-e az emberek a halállal. Hogy vajon élőben megölne egy ember egy másikat, ha játékról lenne szó, a nyereményért, vagy csak azért, mert enged a hatalomnak, a hatalom képviselőjének, aki mondja, hogy folytassa. Érdekes kísérlet volt. Érdekes volt megnézni a nézők reakcióit. A filmekben már ez szinte napi téma, hogy olyan játékokat fognak majd játszani valamikor, amiben egymást ölik meg az emberek a kamerák előtt. A filmekben még csak álca az egész, de már nagyon valósághű. Volt egy film, amiben az egyik főhőst véletlenül lelőtték, mert az egyik fegyver élesre volt töltve, vagy 20-an lőttek rá, ő állt a középen. És meghalt a filmben. De ezt nem tudták, csak akkor, amikor a jelenetet lejátszották. Aztán a filmet továbbforgatták egy dublőrrel, és leadták a filmet. Miközben a főszereplő meghalt a forgatás közben. Érdekes. Milyen világban élünk? Lehet, hogy ami ott 300 év volt, 400 vagy 500, itt lehet, hogy 50 és 100 év alatt lejátszódik. Mert vannak nagy hatalmak, amik már erősebbek, mint a mostani szuperhatalom. De még megpróbálja megvásárolni őket, különböző dolgokkal még megpróbálja befolyásolni őket, megpróbálja felbérelni őket, hogy egymás ellen fordítani. De előbb-utóbb vége lesz. Lehet, hogy mi még megéljük, lehet, hogy nem. Ezt csak azért mondom el, hogy érezzük, hogy az ige lényegében kortalan. Mert amikor Pál azt mondja, hogy hálát adjatok, egy olyan korban mondja, hogy hálát adjatok, amiben minden olyan nyomorúság jelen van, mint a mi korunkban. Az emberek erkölcstelenek. Az emberek pogányok. Imádnak különböző isteneket, de azok lényegében nem istenek, hanem eszközök. Eszközök a saját gondolatok megvalósítására. Olyan eszközök, amikkel a saját érvényesülésüket tudják befolyásolni, elősegíteni. Az emberek megbotránkoztatóak. Azt sem tudom elmondani igazából, nem is merném szívesen, hogy miket találunk néha napján a nagy templom körül. Egy gyülekezeti ház körül. Lehet, hogy egy kisebb növénykert trágyázását meg lehetne oldani. És még másról nem beszéltem. De itt nem az a baj, és nem az a legnagyobb baj, amit csinálnak az emberek a világban. Hát még régen szent volt a templom és a környéke valamilyen módon. Nem firkálták össze. Hanem az, hogy miért csinálják. Az a belső lelki üresség, ami ilyenkor hajtja az embert arra, hogy betöltse azt az űrt valamivel. Mert nem tud hálát adni, inkább megbotránkoztatni szeretne. Valamivel felhívni magára a figyelmet. Azt a belső háborgást, ami a fiatalokban van ma, felháborodott a lelkük, azt szeretnék átadni, átközvetíteni a társadalomnak, hogy értse meg a társadalom, hogy hiányzik az életükben a cél. És öngyilkos célokat, vagy romboló célokat tűznek ki maguk elé. Ilyenkor nagyon nehéz választ adni, de meg kell érteni, hogy itt nem a tettek maguk beszélnek, hanem a mögöttük lévő indulatok. Hiányzik belül valami. Amikor az új kenyeret ünnepeljük, és Jézus Krisztus szavaira gondolok, azt mondja, hogy én vagyok az életnek kenyere, aki belőlem eszik, soha meg nem éhezik. János evangéliumában beszél. Akkor az egész életről beszél. Arról, ami körülöttünk van. Hogy hogy lehet teljes az életed. Mert meggyőződésem, hogyha valakinek van Krisztusa, akkor attól nem lesz fölötte egy méterrel vagy két méterrel föld fölött járó ember. Vagy nem lesz különleges Superman, nem lesznek különleges képességei, sőt, a bajok sem biztos, hogy elkerülik. Hiszen ugyanabban a világban él, amiben Pál apostol is élt, amiben mi is élünk, ugyanazokkal a gondokkal küzd, de mégis boldog tud lenni. És nem fog a másiknak az agyára menni, nem fog bántani, mást is nem fogja magát bántani. Azt mondja Pál, örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok. Akkor tud hálát adni. Mert ha hálát akarunk adni igazán az országért, ha hálát akarunk adni igazán a kenyérért, ami az asztalunkra kerül, ha belül tényleg hálásak szeretnénk lenni, akkor azt addig nem tudjuk megtenni, ameddig azt látjuk, hogy ez nincs meg, az nincs meg, ilyen a fiatal, olyan az öreg, ilyen az egyház, olyan az állam, ilyen a vezetés, olyan a kiszolgáló személyzet. Ameddig csak azt nézzük, hogy a másik alkoholista, drogos, egymást letiporó, vezető és törekvő, alkalmazott, addig nem fogunk tudni hálát adni. Mert addig nincs Krisztus az életünkben. Mert Jézus Krisztus azt mondta, hogy mindez, ami körülvesz titeket, ez az Isten hatalma alatt van. A firkáló fiataltól kezdve az államot eladósító miniszterelnökig. A pedagógustól kezdve a megbukó diákig. Minden az ő kezében van. És ő ezért meghalt. És azért is meghalt, akit te most gyűlölsz. Azért az emberért, aki most neked talán a legnagyobbat ártotta. És hálát kell adnod érte. Hálát adni az államadóságért. Mert ez is valamiért van. És hogyha hiszünk az Isten mentő akaratában és erejében, akkor meg tudjuk tanulni, hogy ez miért van. Akkor az életünkben meg tudjuk változtatni azokat a dolgokat, amiket Jézus kér. A mi életünkben, nem a másikéban, a tiédben. A másiknak csak példát mutathatsz. Mert keresi ő is. Az a fiatal, aki mondjuk nem is tudom, mit tesz a templom kertbe. Az keres. Az figyel. Az szeretne látni valamit, amitől értelmes lesz az élete. Lát téged. Lát minket. Vajon elhiszi, ha ránk néz, hogy Krisztusban értelmet nyert az életed? Az összefogás sem megy másképpen, csak szeretettel. Mert addig, ameddig erőszakoljuk egymást saját magunkkal, hogy fogjuk össze a nemzetet, addig a másikban csak a hibát fogjuk látni. Nézzük meg, hány magyarok szövetsége van már a saját gondolatom szerint elvezetett emberek, széttöredezett hagyományőrzők, nem egy ember vezetése alá kell tennünk az életünket, hanem az Úr Jézus Krisztusnak a vezetése alá. Oda fog vinni a másik emberhez, és te leszel az ő keze, aki segítséget nyújt. És az még semmi, hogy te leszel az, aki segítséget nyújt. A te életedben megjelenik az ő áldása, és te is örömteli ember leszel. Adósságaid között, betegségeid között, félelmeid között, harcaidban, amelyek olyan kilátástalanok, mégis boldog leszel, és újra tudsz erőt meríteni. Egyház is megerősödhet benned, általad. Valóban megtalálhatod az életed értelmét, mert nem múlik el különböző jött-ment gondolatok mentén, hanem egy olyan mentén, amiben, és visszatérve múlt vasárnapi igének a végéhez, ami örök. Mert tulajdonképpen ez a legfontosabb kapaszkodónk. Jézus Krisztus, aki tegnap, akkor, amikor Pál apostol beszélt a nagy római birodalom fénykorában és bukásához közel, ma, amikor szintén fénykorát éli és bukik egy birodalom, és mindörökké, holnap, holnap után, amikor lehet, hogy buknak birodalmak és emelkednek fel, ugyanaz. Ő ugyanaz. Ha magadban és másban meg tudod ezt találni, egy biztos kapaszkodót találsz az életedhez. És akkor hálával fogyasztod a kenyeret. Akkor hálával leszel állampolgár, hálával leszel keresztény. Jézus Krisztus nevében. Amen. Mindenható Úrunk, hálát adom neked. Igen, szeretnék egy teljes szívből hálát adni. Köszönjük az életünket, köszönjük a kenyeret, a valódi kenyeret, a lelki kenyeret. Köszönjük azt, hogy itt vagy velünk. Urunk, tedd teljesen az életünket. Hadd lássunk arra, hogy mindent, és tudjunk mindenért hálát adni. Hálát adni, Úr, hogy te kérted. A nehézségek között, a félelemben is, a veszteségek között, a küzdelmekben, reménykedve és hálát adni. Urunk, te vagy a jelen, és a jövő, és te voltál a múlt, és vagy az életünkben minden. Így tesszük le a kezedbe a jövőnket, így kérünk. Ezért az égért, annak hátulévő részéért. Kérünk, hogy erősítsd meg családjainkat, erősítsd meg nemzetünket, hogy tudjon a te gondviselésedről másoknak bizonyságot tenni. Kérünk egyházadért, népedért. Áld meg bennünket. Jézus Krisztus nevében.
Áldjad én lelkem az Urat, és egész valóm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Áldunk téged, jóságos Istenünk, mert te íme ismét megbocsátottad minden bűnünket. Ismét uralkodni akarsz a mi szíveinken, mert nem tekinted kicsiny hitűségünket, reménytelenségünket, nem veszed számításba békétlenségünket, alkalmatlanságunkat, hanem megváltasz minket. Kegyelemmel és irgalommal jössz hozzánk, újból felemelsz, mert könyörülő Isten vagy, aki késedelmes a haragra, de kész a kegyelemre. Urunk, téged kérünk hát, töltsd meg valódi hálaadással a mi szívünket, hogy tudjuk ezt vinni hajlékainkba. Hogy erősítsen meg bennünket az elkövetkező napokra a te szent lelked minden küzdelmünkben. Terveinket te világosítsd meg, te vezesd végig rajta az életünket. Kérünk, te kapcsold össze megszakadt kapcsolatainkat, életünket, amely összetört, te ragd össze. Kérünk, hogy gyógyítsd meg a gyász okozta sebeket, és örömeink te benned legyenek teljessé. Az életért, a családért, mindenért neked legyen hála. Urunk, te tarts meg bennünket. Jézus Krisztus nevében. Amen. Mindenki magában egy pár pillanatig fohászkodjon Istenünkhöz. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteltünk végén helyünket elfoglalva énekeljük záró énekünket, a 398. dicséretünket. Itt szeretném megköszönni Gál Géza nagy tiszteletű úrnak a nekünk nyújtott segítségét, nyugalmazott lelkipásztor testvérünk jött a segítségünkre, betegség és szabadságolás miatt a gyülekezetünk lelkipásztorai közül egyedül maradtam, de nem vagyok egyedül, testvérek a lelkész közösségben mindig együtt vannak, és szeretettel jött is, nagy tisztelt úr a hívó óra, és így lett, így volt most ő velünk ebben az úrvacsorai közösségben lelkésztársamként. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr is, őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti rátok, és adjon néktek békességet. Amen.